Popovicné Palotai Márta vagyok, Munkácson élek. Még márciusban kaptam egy felkérést a Mária Rádiótól, hogy írjak egy cikket a Húsvéti magazinba. Ez azonban nem jelenhetett meg, így jegyzetemet most hangos formában fogom felolvasni. Címnek a következőt adtam. Az elhagyott Jézus arca a magunkra hagyottság fájdalmában. Amikor a támogatásra vágyó Jézus gyötrődésére gondolunk a Getsemáni kertben, vagy magára hagyottságára a kereszten, nem tudunk nem gondolni párhuzamosan a saját életünk fájdalmas szakaszaira, amikor épp azoktól nem kaptuk meg a támogatást, akiktől leginkább vártuk volna. Abortuszon átment nőkkel dolgozom, megpróbáljuk feldolgozni a visszahozhatatlant, elfogadni Isten és a kisbaba megbocsátását, hogy aztán önmagának is megbocsáthasson az anya. Hányszor hallottam már a mondatot, ha csak egy valaki mellettem állt volna, nem tettem volna meg, de nem volt senki. A kisbabám senkinek sem volt fontos. Emlékszem Katára, a 32 éves lányra, a maga 8 évvel korábbi történetével. Sírva mesélte, mint szinte mindenki, az úgynevezett szabad döntése történetét. 24 éves volt, amikor kiderült, hogy gyereket vár a fiútól, akivel már a közös jövőt tervezték. Nem, én még nem vagyok kész az apaságra, mondta a fiú, és amikor Kata kitartóan ragaszkodott ahhoz, hogy ez a gyerek már pedig meg akar születni, egyszerűen lelépett. A szüleim majd mellém állnak, gondolta Kata, és bár félve elmondta templomba járó családjának, hogy babát vár, és meg szeretné tartani. Jaj, nem, mit fog szólni anya? Vélte a húga, akinek először mondta el. Nos, anya nem sok jót szólt, sírt, mérgelődött, micsoda szégyen a családnak. Az apja mindig csöndes volt. Most se rendezett jeleneteket. Csak minden reggel, a következő hetek minden áldott reggelén úgy ébredt Kata, hogy apa odaült az ágya mellé, és az ő nyugodt, de határozott hangján elmondta, ugye tudod, hogy ez a gyerek nem születhet meg. Kata becsületesen harcolt a gyereke életéért, heteken át. Minden érvet és érzelmet bevetett, de hiába. És amikor már ott tartott, hogyha ő bement egy szobába, a többi családtag tüntetően kivonult onnan, végül nem bírta tovább. Megtört. Feladta önmagát és a kisbabáját. És ezzel megtört az élete is. Vagy ott vannak a betegséggel diagnosztizált babák szülei, akiket az orvostól kezdve a tágabb családig mindenki arról próbál meggyőzni, hogy a gyerekük egy hiba, selejt, amitől sürgősen meg kell szabadulni, gyakorlatilag belekényszerítve az anyát a testi-lelki gyötrelmek tengerébe. Tudták, hogy a középidős terhesség megszakítása még orvosi szempontból is kimondottan nehéz ügynek, akár napokig elhúzódó procedúrának számít? Hiszen a méh és az egész szervezet még arra van programozva, hogy magában tartsa, védje, ki ne engedje azt a gyereket. A legrosszabb pedig, ott van a nő magára maradva a kétségbejtő gondolatokkal, megengedtem, hogy elpusztítsák a gyermekem, aki már itt ficánkolt a hasamban, és most nem mozdul többé. És az örökké megmaradó kétség, hát ha mégis egészséges lett volna. De ezekről nem nagyon van párbeszéd. Marad a mardosó hallgatás, a jobb, ha nem beszélünk róla, bénító csendje. De a magányfala nem csak őket veszi körül. Átérezzük-e a magukra maradt idősek, vagy a páros magányban élők szenvedését? És ki gondol azoknak a fiataloknak, és már kevésbé fiataloknak a magányára, akik nem önként maradtak szinglik, hanem nem találták meg az egyre sürgető keresésben sem azt az embert, akinek ők lettek volna a legfontosabb, az egyetlen. és amikor a templomban, a filmekben, a politikában és mindenhol a családokról, a párokról beszélnek, azt élik meg, hogy minden másokról szól, rólam nem szól semmi. Mi tehát a magányra, az elhagyatottságra az Isten válasza, aki emberré lett, hogy megmentsen minket az örök magánytól? Sok teológus szerint a pokol az önzés totális magánya. Sokan ismerik Kiara Lubich gondolatát, hogy az elhagyottság, a magány fájdalma valójában az elhagyott Jézus arca bennünk. Ő van velünk ott, a nem vagyok fontos senkinek magányában, a megvont szeretet megalázottságában, a lassan kiüresedő, földi értelmétől talán már megfosztott, beteg, öreg élet látszólagos céltalanságában is. Őt találhatjuk meg együtt szenvedő társként a saját magányunk mélyén, mert az ő pasiója mindig egyszerre kompasszió, együttérzés is, és őt fedezhetjük fel a másik ember talán csöppet sem vonzó, magányosságból és a szeretettség hiányából fakadó keserűségében, keménységében, szúróságában. És az ő vele való közösség az, amiből elindulhatunk önmagunkból kifelé, mások felé. Amikor abba hagyjuk a magunk körül forgást, az önsajnálatot, váratlan út nyílik meg az örömre, a szolgálat. Erre mindenki képes, még a fekvőbeteg is tud másokat az imádságával, kedvességével szolgálni. A szolgáló ember többé már nem másokra vár, hogy eljöjjenek hozzá, és elhozzák a szívébe az örömöt, hanem ő indul másokhoz, szolgálatával örömet szerezni nekik, és amikor örülnek ő neki, akkor maga is rátalál az örömre. Ez pedig igazán feltámadás.
Popovics Népalojtai Máriát hallották.
Otthon a családban. Barsi Balázs atyával beszélgetünk a nemrég közzétett családi liturgia összeállításról.
Balázs atya, a utóbbi hetek koronavírusos járványhelyzete nyilván sok kreatív ötletet szült, az egyik a szentmiséknek az online közvetítése, de hát a másik az mindenféleképpen a családi liturgia a nagy hétre összeállítás, amit ti Sümegi Ferences atyák szerkesztettetek, ami hát hozzásegíthette a családokat arra, hogy ahhoz, hogy a nagy hét liturgiájának számos mozzanatát családi körben megjelenítsék. Érkezett-e erről valami visszajelzés hozzád, vagy honnan jött ennek az ötlete, hogy hát ezt ilyen, mi nagyon próbáltuk ezt a Mária Rádióban terjeszteni, úgyhogy biztos, hogy nagyon sok emberhez eljutott, de hát, hogy érkezett erről visszajelzés, vagy honnan jött egyáltalán az ötlet?
Igen. Az ötlet Roska Péter atyától jött, aki rám telefonált, hogy ezt csinálja meg. És hát egy ilyen feladat akkor vált ki az emberből igazán eredményes reakciót, munkát, hogyha megérint valamit nagyon mélyen. Egyszerű paraszt családból származunk, Sió Agárd, Szekszárd melletti kis falu. És emlékszem a virágvasárnapra. Mit jelentett az, hogy hazavittük a barkát? Hazavittünk valamit, oda tettük a kereszt mellé. Megünnepeltük előre az Úr Jézusnak a győzelmét. Akkor még a lioni liturgiából bent volt az a csodálatos részlet, hogy kiment az esperes úr a templom kapunk kívül, a kántor meg benn maradt. És ott énekelte latinul, hogy nyíljatok meg örök kapuk, táruljatok fel örök kapuszárnyak, és a keresztel megverte a templom ajtót, és akkor kinyílt. Valami hallatlan, mély élmények értek akkor bennünket, gyerekeket. Egészen kis minisztráns voltam, talán 5-6 éves vagy 7 éves, de ezek a jelek bennem maradtak. Aztán a nagy csütörtök, de főleg a nagy péntek. A nagy péntek a keresztnek a leleplezése is. Otthon, ahogyan figyeltünk, és a kereszt előtt imádkoztunk, és a három szent napnak a csendje, nem szóltak a harangok, de mi is úgy lecsöndesedtünk. Igaz, hogy akkor nem volt, nem csak tévénk, rádiónk se volt, tehát egyszerűen az a nagy pénteki, nagy szombati csönd, az átitatta a családot. Emlékszem, hogy olyan tompán, csöndesen beszéltek. És hát a húsvéti körmenet, az fogta meg a gyereket. Az oltári szentséggel ment a pap, és énekeltük, hogy föltámad Krisztus e napon, akkor, amikor még az Isten létét is tagadták. Na most mindezt megérintette Roska Péter atyának ez a felhívása. Egyre jobban megérint, ha valami megérinti azt a mély réteget bennem, akkor az nekem nagyon sokat ad. És akkor elkezdtem dolgozni, hogy mit is lehetne a családban megvalósítani, és egy nagy, tudatosan, egy igen magas színvonalú, zeneileg, szöveg szempontjából családi liturgiát sikerült összeállítani, amelyből részleteket, ha megvalósítanak a családban. És mögötte ott volt az a gondolat, hogy a zsidó családban az édesapa, a nagyapa és körötte a család összejön, és ez a hit átadásának a helye. És valahogy, mintha a kereszténységben, különösen a legújabb korban, minthogyha ez elhalványodott volna. Majd a hittanárnéni meg a plébános, hogy megtanítják a gyereket hittanra, a templomba elvégzi a vallásos kötelességet, otthon legfeljebb elmondunk egy evés előtt, evés után imád. Na most ez a vírusjárvány adta óriási csönd, meg lehetőség, hogy együtt ül a család. Ezt most ki kell használni, gondoltam, és valamit meg kellene tanulni, ami megmarad ebből. És éppen ez, hogy otthon megünnepeljék a virágvasárnapot, a nagy csütörtöket. Például olyan is, hogy nyugodtan az édesapa megmoshatja a lábát mindegyiknek, feleségének, gyermekeinek, és megcsókolhatja a lábukat, és megköszönheti, hogy köszönöm, hogy vagytok. És a nagypénteki keresztleleplezés, hát otthon is mi letakartuk a kereszteket, és akkor levettük a leplet nagypénteken. És hát a nagyszombati csend, a három szentnapban, hogy rádió, tévé nincsen. Ott ül a család, beszélget, imádkozik, és hát ahogyan a húsvétot is meg lehet ünnepelni csodálatosan. Mindez bennem felidézett azért valami nagyon mély emléket. És később egy másik paptestvér telefonált nekem, hogy Aranyszáj éppen azzal, hogy örült ennek a családi liturgiának. Aranyszájú Szent János az egyik predikációjában azt mondja, lehet, hogy éppen húsvétkor van nagy csütörtökön, most hazamentek, és két asztalt terítsetek meg. Az egyik az, ahol majd étkeztek, a másik az ige asztala. Az édesapa kérdezze meg feleségét, gyermekeit, hogy na, mit hallottatok a prédikációban? Ez a másik megterített asztal. Ott volt minden falusi házba az első ház, mi így neveztük, a tiszta szoba, ahol egy szakrális hely volt, ott a láda tetején kereszt, feszület, Mária szobor, rózsafüzérek, szóval oda volt minden téve, ami kedves, ami szép. Hát vissza kellene állítani egy szerény kis házi oltárt. És akkor visszaemlékeztem arra is, ezt nagyon sokszor elmondtam, amikor Strasbourgban éltem, egy ortodox zsidó negyedben volt a mi kis kolostorunk. És mi jóba voltunk vele, kerítése volt közöttünk. és abban az időben adtak közre egy korábbi felmérést, talán egy évtizedet mértek fel, az elvállásokat illetően, a férj és feleség elvállását illetően. Ami megdöbbent, a protestánsoknál volt a legtöbb, utána következtünk mi katolikusok, és az ortodox zsidó családokban egyetlen egy elvállás se volt. Na most egy szociológus keresi az okát, és egyet találtak meg. Minden szombaton együtt ült a család, tévérádió kikapcsolva, minden lecsendesedve, imádkozás, beszélgetés. Óriási dolog. Tehát kaptam szépen visszajelzéseket, meg hát azt kérem majd, hogy ebből egy már a családok által is segített kis füzetet kellene összeállítani, és talán a vasárnapokat ilyesmivé tenni. Tehát ebből a nagy csöndből, amit most kaptunk a Jóistentől, nagyon, nagyon sokan nem bírják ki. Papok, szerzetesek se, nekem is néha nehéz, de el kell fogadni. Nem kell érzéstöleníteni ezt a nagy heti csendet, ami mögöttünk van, és ezt a húsvéti csendet sem. Ez közelebb hoz minket ahhoz az Istenhez, aki csöndben van, és aki csöndből mondta ki az ő igéjét, a mi Urunk Jézus Krisztus, és csöndben támasztotta fel, senki sem ismeri azt a órát, amelyben a Atya a lélek erejével az Urat feltámasztotta.
Barsi Balázs atyát a családi liturgia összeállításról Lukovics Milán atya kérdezte.